Na, hát egy érdekes kérdést fogunk boncolgatni, mi lesz a befalapokkal? Mert ugye szochót vett királyuk pártunk és kormányunk, nem lennék egy befektetési alapkezelő, szerencsére nem is vagyok, viszont Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési igazgatója az. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm
no, a hallgatókat! Hát, gondolom, hogy derültékből a villámcsapás lett ez a szochó, ugye? Tehát nem sejtettetek nem. Semmit, nem szóltak le, hogy figyelj, készüljetek, nem volt egyeztetés, stb. Csak egyszer csak így megjelent a sajtóban a hír, hogy akkor most 13% szocó.
Egyeztetésről nem tudok, de voltak plegykák egy-két héttel korábban már azzal kapcsolatban, hogy jöhet valami hasonló jogszabályi változás.
Igen, ez azért... Bocsánat, nem folytom beléd a szót. Csak ez azért furcsa, mert hogy ugye egy alapkezelő az így stratégiát gyárt, nézi a Fed kamat politikáját, nézi, hogy éppen melyik papírok mennek felfelé, melyikben van erő, csártozik, elemez. Hát nyilván nem számítotok ilyenre, hogy akkor meg hirtelen valami olyan tényezővel kell számolni, ami addig nem volt benne a pakliban.
Hát a tőkepiac az állandóan változik, és ehhez kell alkalmazkodnunk, meg ez a munkánk, hogy erre reagáljunk. A magyar jogszabályi környezet talán egy kicsit sűrűbben változik, mint amit korábban megszoktunk.
Uh-huh. Az államnak a célja, az ki is nyilvánították, az állampapírba terelése nagyobb összegeknek, ami azért lehetett kicsit meglepő, tegnap szóba is került a műsorban, mert például a lakosságot illetően volt egy terv, egy 4 éves terv, ami nagyjából teljesülni is látszik, csak hát ezek szerint még többre van szükség, mert változott a gazdasági helyzet, hogy változtak az előrejelzések. És három része is van ennek a mostani változásnak, és csak az egyik vonatkozik a befektetési alapokra, a lakosságtól is, a bankoktól is, és a befektetési alapokból is átcsoportosításokat vár, illetve hát a változtatások azok nagyjából kényszerítik is ezt ki. Melyik mekkora összeg lehet, hogy számoltatok, mennyi lehet, amit a lakosság, amit a befektetési alapokban a változás, az átcsoportosítás az állampapírok felé indulhat, illetve a bankok része ezek közül, melyik a legnagyobb?
Egyértelműen a bankoké a legnagyobb. Én láttam olyan elemzést, ami úgy reálisnak is tűnt számomra, hogy a bankok irányából egy ilyen 1000 milliárd forint fölötti összeget meghaladó többletkereslet érkezhet az állampapírpiacra. Ugye a jogszabály úgy szól, hogy a vásárolt állampapírok mennyiségének a 10%-ával lehet csökkenteni a bankadó, de maximum a jelenlegi bankadó mértékének a felét lehet így eltüntetni. És akkor ez reálisan, mondjuk ez egy hosszabb idő alatt elnyújtva, de egy 1000-1300 milliárd forintos többletkeresletet jelentett az állampapírok piacán. Az alapkezelők irányából egy kicsit nehezebb ezt kalkulálni. Nem lehet tudni, hogy az alapkezelők hogyan reagálnak erre, és nem lehet tudni a pontos összetételét, az aktuális összetételét azoknak az alapoknak, amelyeket érintettek ebben, de szerintem egy néhány százmilliárd forintos többletkereslet onnan is érkezhet, különösen a diszkont kincstárjegyek irányába egyébként.
Uh-huh. Itt pontosan mi a szabályozási változás, és miért pont a diszkont kincstárjegy felé?
Ott úgy néz ki a szabályozási változás, hogy augusztus 1-től, kettő van, kezdem korábbról, tehát már volt egy korábbi rendelet, ami módosította a befektetési alapoknak a befektetési politikáját, az, hogy bizonyos típusú alapoknak, részvény, kötvény, vegyes alapoknak legalább 60%-át az eszközeiknek értékpapírban kell tartaniuk, és erre jött a múlt hét szerda este a következő változás, ami lényegében ezen belül is próbálja az állampapírok irányába terelni a befektetéseket, és azon belül van egy olyan szabály, ami azt mondja, hogy a likvid eszközöknek a 20%-át legalább diszkont kincstárjegyekben kell tartani. Uh-huh. Likvid eszköz, ez egy értelmezési kategória, de van erre egy KPSZ-s, tehát az alapokat szabályozó törvényben meghatározó definíció, ami azt mondja, hogy minden éven belüli lényegében értékpapír, pénzpiaci eszköz és minden állampapír, függetlenül a futamidőtől likvid eszköznek minősül, hogyha ezt így definiáljuk, és valóban ezt a definíciót kell használni, akkor ez egy elég jelentős szám lesz. Ugye itt azért érdemes megjegyezni, hogy amikor gyorsan, meg fűnyíró elven, és nem túl sok egyeztetéssel születnek jogszabályok, akkor annak vannak ilyen nem szándékolt káros mellékhatásai is, amit lehet, hogy majd még augusztus 1-ig a a szabályozó tud rendezni. Hogy mondjak egy érdekes példát, ugye a hosszú államkötvény alapok, amelyek igazából nem éven belüli, hanem alapvetően éven túli, vagy szinte kizárólag csak éven túli állampapírokat tartanak. Ráadásul egyébként az ő esetükben teljesen is az a kívánalom, hogy ők az állampapírpiacba fektessék a befektetőktől begyűjtött összegeket. Ott innentől kezdve, hogyha minden állampapír likvid eszköznek minősül, akkor az alap 20%-ában diszkont kincstárgyeket kellene vásárolni.
De ez teljesen ellentétes a befektetési politikájával, tehát pont az a lényeg, hogy hosszú papír legyen.
Igen, ez egy futamidő rövidítés. Vélhetően nem ez volt a szabályozó célja, csak valószínűleg erre nem figyelt. Reméljük, hogy ezt sikerül addig még javítani és alkalmazkodni, hogy valójában más a befektetési politika.
Biztos, hát igen, ez így azért ez nem maradhat.
Meg most van egy olyan furcsa segács kollega hívta fel az én figyelmemet is rá, hogyha ugyanazt a papírt veszed, van, amikor kell érte szocot fizetni, van, amikor meg nem. Az is egy nagyon érdekes piaci
helyzet. A TBS-es vonalra gondol? Igen. Ja igen, ezt majd mindjárt érdemes is akkor kifejteni. Eddig is azért nem tudom hány százalékot tartottak tartós befektetési szerződés keretében a befektetők az alapjaitok közül, illetve hát azzal, hogy a TBS-en tartott alap az szociómentes marad, ebből következik az, hogy aki nem tette, ő is majd TBS-t fog nyitni, vagy pedig más következményei lehetnek ennek a változásnak?
Az első kérdésre nem tudom pontosan a választ, mert a mi alapjainkat külső forgalmazók, hazai bankok, privát bankok is forgalmazzák, és ott nem tudom pontosan, hogy mi a helyzet.
Aha.
Azok az ügyfelek, akikkel mi közvetlen kapcsolatot tartunk, ott nagyon jelentős részben tartós befektetési számlán tartják. Ugye ez a jogszabályváltozás igazából nem hozza hátrányosabb helyzetbe azokat, akik TBS-en tartják az alapjaikat, illetve a cégeket sem, tehát a céges alaptulajdonosokat sem, illetve azokat sem, akik egyébként június 30-áig megveszik a befektetési alapokat, és nem terveznek e tekintetben változást. De ugye eddig is volt egy versenyhátrányuk a nem TBS-en és a nem cégek által birtokolt alapoknak az állampapírokkal szemben, ami 15% volt, most 28%-ra emelkedik. Valószínűleg ez még inkább tudatos adótudatos befektetésre, tervezésre sarkalja a befektetőket. Valószínűleg az lehet a következménye, hogy talán a június folyamán egy kicsit a szokásosnál nagyobb lesz a befektetési alapoknak az értékesítése. Tehát aki gondolkodott, hogy a nyár folyamán ilyen befektet, azt lehet, hogy előrehozza, meg valószínűleg többen fogják a TBS-es konstrukciót választani. Úgyhogy nem tudom, hogy pontos számokat nem ismerek, de azért nem lennék meglepődve, hogyha nagyon-nagyon nagy érdemi hatása ennek a költségvetés adóbevételeire nem lenne jogszabályváltozás.
Mondtad, hogy még egy bizonyos határidőig nem érinti az új befektetéseket ez a szocho teher. Jó magyar szokás szerint érzékeltek már valamiféle rohamot? Mert mindig, amikor ilyen határidő van, akkor az utolsó pillanatokban a magyarok még biztos rohamoznak.
Nagyon jelentőset mi nem érzékelünk. Mondjuk egy hét telt el, tehát hogy szerintem az első...
Mi kamilláznak a befektetők, igen.
Igen, de nem lennék meglepődve, hogy egy kicsit több lenne az értékesítés a következő hátralévő 2-3 hétben.
Lesz-e abban változás, hogy mely alaptípusok népszerűsége hogyan alakul? Az elmúlt időszakban a pénzpiaci alapok, illetve a kötvényalapok lettek a nagy nyertesek, ebbe áramlott rendkívül sok pénz, mert a korábbi kamat nihil után, amikor ezek semmit se hoztak, vagy nulla, kicsit plusz nulla környékén tudtak csak, most se rövid távú kamatok az égbe szálltak, elég tisztes hozamokat lehetett, és viszonylag komoly likviditás mellett, mert hogy bármikor lehet őket eladni. Szóval, főleg összevetve bankbetétekkel, nagyon magas hozamot lehetett velük elérni. Egyik kérdés, hogy tényleg ezek az alapok el tudták-e érni ezt a bizonyos 18%-os, most már éppen elfele megy, tehát csak 17, de 18%-os jegybanki betétet is, amiből ugye vita volt a kormány és a jegybank között is, hogy ezt a kiskaput hogyan zárják be. Ez is szerepet játszott abban, hogy ilyen magasak voltak a hozamok, illetve a befektetői pénzek ebbe az irányba áramlottak-e, illetve hogy melyek alapok tudják ezt elérni, várható-e, hogy ezek a magas hozamszintek fönnmaradnak, és ezáltal mondjuk fönnmarad de ezeknek az alaptípusoknak a népszerűsége, tehát mondjuk a pénzpiaci alapok és a rövid kötvényalapok?
Kezdem egy kicsit így távolabbról. Nézegettem a számokat, és szerintem nagyságrendileg úgy néz ki, hogy mondjuk úgy tavaly nyár óta, tehát kicsit kevesebb, mint egy éve, körülbelül 2000 milliárd forint többletpénz jött be befektetési alapokba, és ahogy mondtad, alapvetően rövid kötvény és pénzpiaci típusú alapokba. Ennek először az volt az oka, hogy a kamatszint tavaly nyárra olyan magasra emelkedett mindenfajta kamatszint, ami meghaladta a MÁ plusznak a hozamát, ezért nagyon sokan visszaadták a MÁ plusz papírjaikat a fordulónapon, névértéken, és kezdetben bankbetétben, vagy, de aztán viszonylag gyorsan utána azok átmentek, ugye ezek tudatosan befektetők által tartott befektetések voltak, átmentek befektetési alapokba, ahol már egy magasabb kamatot élvezhettek. Másrészt ugye az emelkedő kamatok miatt, meg a magas infláció következtében ugye sokan elgondolkodtak azzal kapcsolatban, hogy érdemesen nekik bankbetétben, szinte nullán kamatozó bankbetétben pénzt tartaniuk, és venniük, és elszenvedni az inflációs veszteséget. Onnan is elég sok pénz jött be befektetési alapokba. De azért azt meg kell jegyezni, hogy ezzel párhuzamosan jelentősen meglódult a lakossági állampapírok értékesítése is, tehát aki a nulla kamatokkal szemben szeretett volna sokkal magasabb hozamokat elérni, az választhatott, hogy vagy lakossági állampapírba, mármint hogyha lakossági befektetőről volt szó, vagy pedig alapba megteti a pénzét, ugye a cégek nyilván az utóbbi tudták választani. Jellemzően ezek az alapok szerintem kevesebb állampapírt vettek ebből a beáramló 2000 milliárdból. Volt, aki egyébként inkább állampapírokat vett, volt, aki kevésbé. Tehát ugye az alapkezelők feladata az, hogy minél jobb hozamot érjenek el az ügyfeleiknek, és teljesen érthető az, hogy kikeresik a kockázathozam térképen a legvonzóbb befektetési lehetőségeket. Így egyébként sokáig betétek, aztán később egy ideig rendelkezésre állt az MNB, egyhetes MNB kötvény, bár csak limitált mértékig az alapeszközének maximum 10%-át tehette abba. Azt vásárolták, illetve különböző pénzpiaci megoldásokkal próbáltak minél magasabb hozamot elérni az alapokban. A 18%-ot szinte lehetetlen volt, tehát arra nagyon-nagyon kevés ideig és nagyon-nagyon korlátozott mértékben volt lehetőség, tehát jellemzően inkább ilyen kezdetben 17, aztán inkább ilyen 16% körüli hozamokat lehetett elérni, még mielőtt
az is nagyon jó. Az is nagyon-nagyon jó.
Az is nagyon jó, nyilván az alapoknak egyébként még vannak tranzakciós költségei, egyéb költségei és alapkezelési díj is, ami valamivel rontotta az alapok teljesítményét, de ezzel együtt is ezek vonzó befektetési lehetőségek voltak a nagyon rövid futamidejű likvid állampapírokhoz képest, illetve a lekötött betétekhez képest is. Tehát ez egy teljesen természetes dolog volt. Ugye a kormány szándék folyamatosan az volt, hogy ezeknek a pénzeknek minél nagyobb része jelenjen meg az állampapírpiacon, ami részben direktben teljesült, mert ugye a lakossági állampapírokat is jelentős mértékben vették. Szerintem idén úgy átlagosan nagyjából havonta olyan 250 milliárd forintnyi értékben vett a lakosság állampapírokat. Többnyire lakossági állampapírokat, de nem kizárólag. És azért a befektetési alapok is vásároltak, tehát a beáramló pénzből azért ők vettek változó kamatozású kötvényeket, illetve azokat, amelyek időnként viszonylag jó hozamot kínáltak összevetve mondjuk a különböző pénzpiaci befektetések hozamával. Uh-huh. Ugye ehhez képest most ugye valószínűleg az fog történni, hogy jellemzően az ezekbe az alapokba beáramlott sok pénznek egy nagyobb része mozdul meg az állampapírpiaci befektetések irányába. Ezt látjuk is. Eltelt egy hét nap pontosan, vagy hat nap pontosabban a jogszabály megjelenése óta, hat munkanap, és ez alatt egy körülbelül 50 bázisponttal csökkentek a hosszú kötvényhozamok, és ennél jóval jelentősebb mértékben a rövid állampapírhozamok, különösen a diszkont kincstárjegyeké. Ugye a hosszabb kötvények piacán vélhetően a bankok jelentkeztek vevőként, ahol az a bankadó csökkentésének a feltétele, hogy 2026 után lejáró állampapírokat vegyenek a bankok. A rövidebb papírok piacán meg pedig valószínűleg a rövid kötvények és a pénzpiaci alapok jelentkeztek vevőként. Nem tudom, hogy ez még mennyi ideig tart. Van itt egy érdekes helyzet, különösen a diszkontkincstárgyak esetében, hogy a AKK évelején meghirdetett 2023-as finanszírozási tervében egy nagyon jelentős diszkontkincstárgy állomány csökkentés szerepel. Tehát kb. 600-700 milliárd forinttal szeretné összesen 850 milliárdra lecsökkenteni évvégén a diszkontkincstárgyak állományát, ha jól emlékszem a számokra. Ez nagyon kevés szám ahhoz képest, hogy ez a rendelet, mely milyen diszkontkincstárgy tartást ír elő a befektetési alapok számára. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy reagál-e az AKK opportunisztikusan több BKE kibocsátással, vagy tartósabban nagyobb BKE állomány kibocsátásával erre a helyzetre.
Uh-huh. Oké, okay, és a lakossági befektetők is elmozdulhatnak, tehát ők is kivonhatják ezek után a pénzüket, és akik ugye jogosultak az állampapír, lakossági állampapír vételre, így, hogy nő a különbség, mondjuk egy infláció követő állampapír és a rövid távon is jó hozamot adó rövid kötvényalapok hozama között, akkor ez a mozgás is beindulhat a következő időszakban?
Nem mondanám azt, hogy a meglévő befektetők váltanak, az új pénzekre ez igaz lehet. Tehát a meglévő Aha. befektetőknek nem változik a helyzete, akár a TPS miatt, akár azért, mert már most is tartják ezeket az alapokat, és az ő terhük ilyen tekintetben nem fog nőni. Érdekes helyzet van Magyarországon, szerintem nagyon sokan a megtakarításukat áttették devizába a tavalyi év második felében.
Igen, erre vannak konkrét adatok, igen.
És nem hinném, hogy ebből nagyon sok visszajött volna forintban. Na most ott ez nem merül föl alternatívaként. A forintban képződő, meg a forintban szándékolt befektetések esetében az új pénzeknél valószínűleg nagyobb lesz a lakossági állampapírok vonzereje az uh-huh. alapokkal szemben. Uh-huh. De ezt egyébként ellensúlyozhatja a tudatosabb adótervezés a TBS-ek használatán keresztül.
Aha. Oké, okay, oké, okay, világos. Na nagyon szépen köszönjük, ez fontos információk voltak azzal kapcsolatosan, hogy mi volt a háttér ideig, illetve hogyan reagálhatnak a különböző befektetők, akár az intézmények, akár a lakossága megváltozott körülményekre, piaci helyzetre és szabályozásra. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát!
Én is köszönöm, szép napot nektek is.
Szia, szia. Móricz Dánielrel beszélgettünk a Holdalapkezelő befektetési igazgatójával, és